Tisztelettel és szeretettel üdvözöllek benneteket én is. És hát egy kicsit ilyen nyárias üzemmódban vagyunk, azokat is esetleg, akik utólag hallgatjátok majd meg ezt az ige hirdetést, illetve kapcsolódtok be, vagy akik bármikor később az internet segítséggel kapcsolódtok ehhez. Egy olyan témával készültem, ami szerintem nagyon izgalmas, engem nagyon foglalkoztat, és kapcsolódik egy könyvhöz, amit nemrég olvastam, nem tudom, hogy hányan láttátok ezt, a Francis Schaeffernek a Keresztény élet 4 alappillére című könyv. Nem ezt fogom elmesélni, mert aki akarja, majd elolvassa. Viszont nagyon kapcsolódott ahhoz, ami engem nagyon foglalkoztat már régóta, és hát szeretnélek benneteket belehívni ebbe a témába. A címe az igehirdetésnek az, hogy a hiteles kereszténységnek a 4 alappillére közül az egyik. Ugye ez a könyv úgy is fogalmazhat ez a cím, hogy a hiteles keresztény élet 4 alappillére. Mert nem arról beszél, hogy egy új hívő, amikor megtér, akkor a hitét milyen dolgok alapozzák meg, hanem elsősorban arról van szó, hogy a mai társadalmi valóságban, ahol mi most élünk, azok között a kihívások között, amivel szembe kell nézni nekünk, meg a kortársainknak, hogy tud az egyház hitelesen itt lenni? Hogy tud Krisztusra mutatni? Hogy tud önazonos lenni? És ugye, mivel egyházról beszélünk, ez valójában gyülekezetekről szól, mert az egyházak gyülekezetekből épülnek föl. De nem már csak egy lépés, hogy a gyülekezetek viszont belőlünk állnak, a miénk ugye belőlünk. Tehát ez nem csak úgy általában kérdés, hogy tud a kereszténység hitelesen itt és most jelen lenni a mai magyar valóságban és a társadalomban, hanem ez bizony bennünket személyesen is érint, mert rajtunk keresztül olyan az gyülekezet és olyan az egyház, amilyen. Tehát ez a fő kérdés. És azon belül ugye ő mondja, hogy 4, tényleg minden 4 szempont nagyon elgondolkodtató. Azon belül az a téma, ami ma előttünk lesz, hogy a hitelességnek az is része, hogy őszinte válaszokat tudunk adni őszinte kérdésekre. Úgyhogy ezeket a dolgokat szeretném így elétek hozni. És hát ez a könyv egy picit kihív bennünket, vagy meghív bennünket. Ugye sok olyan ige hirdetés van, amit azért szeretünk hallgatni, mert egy picit úgy körülölel minket, egy picit úgy megszeret, megsimogat. De vannak ige hirdetések, amik talán azért szeretjük meghallgatni őket, mert megállít bennünket, és rákényszerít arra, hogy egy picit tovább gondoljuk azt, ahol éppen most tartunk. És arra hív, hogy nézzünk szembe valamivel, és azon keresztül fejlődjünk. Ugye ez azért izgalmas ez a kérdés, mert valójában azt jelenti, hogy hogyan tud Jézus Krisztus ma a mai generációnak, a mai társadalomnak válaszokat adni, őszinte válaszokat az őszinte kérdésekre. Azért tartja itt az egyházát a Földön. Tehát az, hogy mitől hiteles a kereszténység, miért érdemes meghallgatni a kereszténység válaszait bizonyos kérdésekre, ez az Úr Jézusnak egy elég fontos kérdés. És hát meg kell mondjam őszintén, hogy tisztában vagyok vele, hogy ez egy nem könnyű téma lesz, majd látjátok. Nekem is nehéz volt rá készülni. Cserébe azt meg tudom ígérni, hogy lehet, hogy nektek is nehéz lesz hallgatni. Lehet, hogy néha nem is fogtok egyetérteni, vagy éppen kiakasztó is lesz egy-két gondolat, de ha így lesz, akkor gondolom azt, hogy elvégeztem a dolgomat. De mivel egy ilyen jellegű téma lesz, most itt szeretném, hogyha imádkoznánk, hogy valami olyasmi történjen, amit a Jelenések könyvében minden gyülekezetnek szóló üzenet végén ott olvasunk egy mondatot. És azt mondja ott az igen, hogy akinek van füle, hallja, hogy mit mond a lélek a gyülekezetnek. Szóval imádkozunk azért, hogy ez most ilyesmi legyen, ez a téma így hasonl ránk. Úr Jézus, köszönjük, hogy ez a nap arról szól, hogy te föltámadtál. Több mint 2000 évvel ezelőtt, mikor kerestek téged, Uram, a sírnál, a sírüres voltam, voltál ott. És megjelentél azoknak, akik a te tanítványaid voltak, és rájuk bíztál, egy hátra hagytál nekik egy küldetést. És mi is ebben állunk még benne most is, és szeretnénk hitelesen jelen lenni itt ebben a korban, a mi világunkban, a mi kortársaink között, a mi kultúránkban. És kérünk, hogy most ezt a mai témát is használd arra, hogy hozzád tudjuk igazítani az életünket, a jelenlétünket, a hatásunkat, ahogy mi hatunk a körülöttünk élőkre. Amen. Szóval, ahogy mondtam, amikor arról beszél ő, hogy a kereszténység 4 alappillére, akkor nem arra gondol, hogy egy új hívőnek, egy éppen, aki elindul Krisztust követni, mik azok az elvi igazságok, vagy hittételek, amik megalapozzák a hitét, és majd stabillá éretté formálják azt a hívő embert, hanem ez inkább arról szól, hogy ma a kereszténység a mai kívások között a mai kultúrában hogy tud hiteles lenni. És hogyha ezen gondolkodunk, akkor emlékezzünk arra, amit mondtam az előbb, hogy igazából az egyház a gyülekezeteken keresztül eljut egész hozzánk, mert hogy belőlünk áll a gyülekezetünk. Tehát a gyülekezetünk hitelessége rajtunk múlik. Az egyház hitelessége a mi gyülekezetünkön is múlik. Tehát, hogy erről van szó. És hát legjobb, ha arra gondolunk, hogy tudunk jelen lenni hitelesen a munkatársaink mellett, a családtagjaink mellett, a barátaink mellett, a házastársunk mellett, ha éppen nem hívő, a gyerekeink előtt, hogyha ő nem az, a szomszédoink, az üzleti partnereink, vagy akár az ellenségeink, akik minket nem szeretnek, hogy tudunk esetleg hitelesen ő előttük ott lenni keresztjénként, hogy őszinte válaszokra, őszinte kérdéseket tudjunk adni úgy, hogy azt gondolják, hogy érdemes figyelni arra, hogy ők mit mondanak. Tehát erről van itt szó, hogy milyen az önazonos keresztjén élet. És hogy mikor áll elő az a helyzet, hogy érdemes ránk figyelni. Mennyire fontos ez a téma Istennek? Mondtam az előbb, hogy ez egy témáról fog szólni az igehirdetés, tehát nem egyetlen egy ige részt fogunk most boncolgatni, hanem többet is idehozok elétek. Az első az a római levélben van. Úgyhogy ha itt a Biblia, akkor keressétek meg. A római levélnek a második fejezetében van egy nagyon izgalmas szakasz, ami ebből a szempontból nagyon sok fontos dolgot mond el. Ez a Róma 2:17-24, ezzel kezdjük. Tehát a Róma 2:17-24. Ha pedig te zsidónak nevezed magad, aki a törvényre hagyatkozol, és Istennel dicsekszel, és ismered az ő akaratát, és meg tudod ítélni, mi a helyes, mert megtanultad a törvényből, és meg vagy győződve arról is, hogy te vagy a vakok vezetője, és a sötétben járok világossága, az oktalanok nevelője, és a kiskorúak tanítója, mivel tied a törvényben az ismeret és az igazság teljessége. Ha tehát más tanítasz, magadat nem tanítod? Aki hirdetett, hogy ne lopj, lopsz. Aki azt mondod, hogy ne paráználkodj, hogy paráználkodsz. Aki utálod a bálványokat, templomrabló vagy. Aki a törvénnyel dicsekszel, a törvény megszegésével gyalázod az Istent. Bizony, miattatok káromolják Isten nevét a pogányok között. Hát ez egy nagyon erős gondolatsor itt a római levélben. Megmondom őszintén, nem is hallottam még róla a hirdetést. Én sem ezt akarom most kivesézni teljesen. De ide kívánkozik a témánkhoz. Mitől hiteles Isten népe? Ugye amikor Pál a római levelet írja, akkor van neki egy központi szándéka. Ennek a levélnek a központi szándéka, ami miatt Pál tollat ragadott, és ami ott mozog a szívébe, és át akarja adni azt az üzenetet, az az evangélium, az örömhír. Isten kegyelméről szóló jó hír. Erről szól a római levél. És hát ahogy meghirdeti, ugye arról szól, hogy ez a kegyelem, Istennek a kegyelme Jézus Krisztusban elérhetővé vált az embernek. Mert Jézusnak az emberélétele, az élete, a szenvedése, a halála és a feltámadása megnyitotta a lehetőséget az ember előtt, hogy megbéküljön Istennel, hogy helyreálljon a kapcsolata az élő Istennel, az egyes embernek is, de a közösségnek, a társadalomnak, kisebb-nagyobb közösségeknek is az élete így helyreálljon Istennel. De a római levélben azt is látjuk, hogy az elején ott van az a gondolat, hogy igazából ez a kegyelem, ez csak azoknak értékes és azoknak fontos, akik rá tudnak ébredni a rászorultságukra. Akik be tudják azt látni, hogy az Istennek a jó indulata az annyira elemi szükséglet nekik, hogyha az nincsen, akkor elvesztek, akkor végük van. És hát a római levél elején, itt amit felolvastam, ez egy olyan nagyobb szakaszba illeszkedik bele, ahol Pál sorra veszi, hogy az emberek hogy állnak ez a kérdéshez. És azt mondja az elején, hogy hát vannak olyan emberek, akik Isten nélkül élnek, ebben az értelemben istentelenek, akiknek nem számít ez a kérdés. És hát azt mondja, hogy ők ebben az állapotukban rászorulnak Isten kegyelmére, különben bajban vannak. Aztán megy egy másik embercsoport, és azt mondja, hogy vannak olyan emberek, akik alapvetően vallásosak. Különböző vallásos cselekményekkel, elvekkel, törvényekkel, szabályoknak a betartásával, liturgiával gondolják azt, hogy kedvessé tudnak válni Isten számára. És Pál rendbe teszi, hogy hát aki vallásos, az is jó, ha tudja, hogy mindez a számára nem lesz elegendő, hogy Isten előtt megálljon, kegyelemre van szüksége, és hát Jézusra van szüksége miatt. És akkor sorra veszi a következő zsidóság. Ők a kinyilatkoztatás népe. Ezt itt mondja nekik, ugye, hogy tiétek a törvény, a Tórában az igazság. És itt is mondja Pál, hogy hát ők is, a zsidóság is, ugye ő maga is egy zsidó ember, azt mondja, hogy mi is Jézus Krisztus által kapott kegyelemre szorulunk rá. Tehát ez a rászorultság érzete miatt ír Pál itt a római levél elején ezekről a dolgokról. És hát egyfajta tükröt tart a saját zsidó kortársai elé. Na most amikor ezt olvassuk, akkor azt mondjuk, hogy hát persze igen, hát a zsidók így meg úgy. De azt is tudjuk, hogy mondja a Biblia, hogy ami megiratott, az a mi javunkra iratott meg. Tehát nem azért szerepel a római levélben sem ez a szakasz, hogy leírja a zsidókat, és mi helyre tudjuk tenni, hogy ők milyenek, hogy az egykori Izrael milyen elutasító volt Jézusra szemben, stb. Hanem akkor tudjuk igazából ezt a szakaszt is jól megközelíteni, ha egy picit megengedjük azt, hogy minket is vizsgáljon ez a textus. És én ezért arra kérlek bennetek, hogy olvassuk-e még egyszer, de úgy, hogy helyettesítsük bele a kereszténységet, hogy vajon úgy megállnak-e ezek a gondolatok. És hát, ha így olvasom el újra ezt a szakaszt, akkor nagyon érdekes dolgok tárulnak föl, és egy nagyon komoly meghívást jelent a számunkra. Ugye, ha így olvasok, akkor így szól. Ha pedig te keresztjénnek nevezed magadat, aki a Bibliára hagyatkozol, és az Istennel dicsekszel, és ismered az ő akaratát, és meg tudod ítélni, mi a helyes, mert megtanultad az igéből, és meg vagy győződve arról is, hogy te a vakok vezetője vagy, és a sötétben járok világossága, az oktalanoknak a nevelője, és a kiskorúaknak a tanítója, mivel tied a Bibliában az ismeret, és az igazság teljessége. Ha tehát más tanítasz, magadat nem tanítod? Aki hirdetett, hogy ne lopj, lopsz, aki azt mondott, hogy ne paráználkodj, paráználkodsz, aki utálod a bálványokat, templomrabló vagy, aki kereszténységgel dicsekszel az Isten törvényének megszegésével gyalázod az Istent, bizony miattatok káromolják az Isten nevét a pogányok között. Ugye mennyire másképp hangzik, megfekszik ez a textus, ez a szakasz, hogyha belegondoljuk magunkat. Nagyon erős, talán egy picit ilyen övön aluli ütésnek is tűnhet egy ilyen szakasz így elolvasva. De láthatjuk belőle azt, hogy ez a téma, hogy hiteles kereszténység a mai valóságban, itt Magyarországon, de a világban, ez Isten szívének mennyire fontos kérdés. Hogy Jézusnak magának mennyire fontos ez a kérdés. Ugye, ahogy mi megjelenítjük a mai társadalomban Jézus Krisztust, úgy tudnak ránézni. És úgy is nézik egyébként. Tehát ez a kiváltságunk is, meg ez a nyomorunk is egyben, hogyha úgy élünk, akkor ez a kiváltságunk, ha meg nem úgy, akkor ez a nyomora a keresztény világnak. Hogy Jézust úgy fogják nézni, ahogy mi megjelenítjük őt. Ez a szerző azt mondja, hogy 4 alappillére van annak, hogy a kereszténység önazonos legyen, hiteles legyen. Ugye az önazonos azt jelenti, hogy Krisztussal azonos. Kereszténynek jelenni, ez a szó azt jelenti, hogy krisztusi. Tehát, hogy 4 ilyen alappillére van. Az igaz lelkiség, az egészséges tanítás, az őszinte válaszok, őszinte kérdésekre, először szeretnénk majd többet mondani ma, és az emberi kapcsolatok szépsége. Tehát ma erről a harmadikról szeretnék többet beszélni, hogy akkor hiteles a kereszténység, hogyha őszinte kérdésekre őszinte válaszokat tud adni. De szeretném egy picit az első 2 szempontot is érinteni, mielőtt ehhez a kérdéshez lépnénk. Tehát az egészséges tanítás. Miért fontos ez az egészséges tanítás abból a szempontból, hogy a kereszténység ma a mai társadalomban hitelese, önazonos-e? Úgy érzékelik-e az emberek, hogy érdemes odafigyelni rájuk? Hát először nézzünk csak a saját házunk tájára. Én szeretnék a magyar valóságnál maradni, engem ez jobban érdekel, és azt szeretném kérni, hogy hagyjuk egy picit a bűnös nyugatot, a romlott nyugatot, hanem nézzünk magunkra. Ha beleképzeljük magunkat egy barátunk, egy nem keresztény barátunknak a helyzetébe, és elképzeljük azt, hogy ő szeretné megérteni, hogy annyi szó esik a kereszténységről ma a sajtóban, a médiában, a politikai kommunikációban, tehát a társadalmi térben. Nincs olyan médium, amit ha megnyitsz, ha nézed a YouTube-on, vagy a bármelyik csatornán a híradót, vagy elkezdesz olvasni cikkeket, hogy ott számtalan szó ne emlégetnék a kereszténységet így vagy úgy. És ott képzeljétek el, hogy egy nem hívő barátotok szeretné megérteni, hogy na jó, de akkor most mi a csoda ez a kereszténység? Mit kell erről gondolni? Mi ez? Mi ennek a lényege? Mert látom, hogy mire használják, de hogy igazából mi ez az egész? Hát akkor könnyű helyzetben van, vagy nehéz helyzetben van? Én azt gondolom, hogy ma egy nem hívő ember, aki őszintén érdeklődik azután, hogy megértse, hogy ez mi, hát ez egy elég nehéz helyzetben van. Hogy egy önazonos, valódi, hiteles, most mindegy, hogy a végén ő ezt elfogadja, vagy nem, hogy tetszeni fog neki, vagy nem, de a valóságnak megfelelő képet alkosson arról, hogy mit jelent a kereszténység. Ugye ma olyan meghatározó és társadalmat formáló gazdasági és politikai erővel bíró mozgalmak vannak Magyarországon, akiknek a, most bocsánat, senkit nem akarok megsérteni, de mégis mondanom kell, hogy akiknek a Szent Korona fontosabb eleme a kereszténységüknek, mint Jézus Krisztus maga. Olyan keresztjén mozgalmak vannak, önmagukat keresztjénnek mondó mozgalmak vannak, akik össze akarják hozni a keresztjén tanítást, a keresztjén hitet, az igazságot, amit mi gondolunk erről, olyan ősi magyar pogány hitvilágnak az elemeivel, aminek semmi köze nincs Jézus Krisztushoz. Semmi köze nincs a kereszténységhez. Az ég egyatta a világon semmi köze nincs az új szövetséghez. Tehát amit igazából kereszténynek lehetne mondani, attól ez nagyon messze áll. Kb. Ugyanott vagyunk, mint amikor az új szövetséget írták, és Pál a kolossébeli hívőknek kellett rendbe tennie azt, hogy mit is jelent kereszténynek lenni, mert az evangélium mellé jöttek tanítók, akik odaragasztottak mindenfélét. Például oda tették az asztrológiát, a világ elemeinek a tiszteletét, meg az angyaloknak az imádatát. És Pál nagyon sokat küzdött azért, hogy ezeket az embereket megőrizze azon az úton, ami az evangéliumnak az ösvénye, ami krisztusi, ami tényleg kereszténység. És hát ma ugyan itt vagyunk, hogy hát egy csomó keresztjén, önmagát keresztjénnek mondó ideológiai, politikai, kulturális mozgalom van és erő, amelyik nagyon hatásos módon van jelen a társadalomban, önmagáról azt állítja, hogy keresztjén, és egy csomó mindent szeretne oda tenni Krisztus mellé, én meg rohadtul szeretném, hogy ne legyen ott. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. De mossák át az emberek agyát ilyen dolgokkal. Tehát ez a törekvés ma Magyarországon, hogy különböző szinkretista dolgok mentén határozzák meg a kereszténységet véleményformáló emberek, véleményvezérek, nagy tekintélyel bíró emberek, ez egy valóságos dolog ma. Tehát amikor azt mondja Schaeffer, hogy a hiteles kereszténységnek az egyik alapvető dolga az egészséges tanítás, ami alapozza a hitelességét, hát akkor ez egy nagyon-nagyon aktuális történet, és ma rengetegen vannak, akik félreértett, vagy szándékosan elferdített teológiai igazságok és történelmi hamisítások mentén próbálják a kereszténységet újra másképp összerakni. És nekünk ezt látnunk kell. Tudnunk kell, hogy a barátainkat ez zavarba hozza. És gondolkodnak rajta. És ha tudják, hogy mi keresztények vagyunk, akkor fölteszik a kérdést, hogy na és Tamás fő mit gondol erről? A kollégám mit gondol erről? A barátom az ő is? Tehát ugyanezt gondolja, ezt jelenti kereszténynek lenni ma? És hát a kérdés, mi mit teszünk? Hogy állunk emellé? Hogyan védjük meg azt, ami a valódi, attól, ami hamis? Ugye, hogyha fénymásolnak-e pénzt, és oda tartom a fény elé, látszik a vízjel rajta, és tudom, hogy hamis vagy nem. A vízjelből. Ha egy keresztényt oda tesznek a fény elé, átragyog-e a vízjel, amire azon írva, hogy Jézus Krisztus? Vagy nem? Vagy valami tök mást jelent? Tehát erről szól, és hát nagyon fontos dolog. A másik alapvető pillére a hitelességnek, amit hát így szóba hoz a könyv, és elgondolkodtam rajta, hogy az igaz lelkiség. Tehát az igazi spiritualitás. És hát könnyű is belátni egyébként, hogyha van egy igaz tanítás, azt mi meg akarjuk élni. Az nem arra való, hogy a fejünkbe tároljunk egy dogmatika tankönyvet, hanem hogy az az életünket formálja, alakítsa, ahhoz igazítsuk a mindennapjainkat. Tehát ebből szükségszerűen fog következni egy valamilyen lelkiség. Egy olyan spiritualitás, ahogy mi megéljük a hitünket, nem csak a szavainkkal, hogy miben hiszünk, hanem az életstílusunkkal, ahogy az életünket éljük. Tehát egy igaz lelkiség, egy igaz spiritualitás következik belőle. És hát például, csak hogy egy példát mondjak az Új Szövetségből, ezt mutatja be Galata levél, amikor a lélek gyümölcseiről beszél. Ugye azt olvassuk ott, hogy a lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Tehát arról beszél itt a Galata levél, hogy a Szentléleknek a különleges munkája a keresztényekben az, hogy Jézus Krisztusnak a szép személyét láthatóvá teszi a hívők életen keresztül. És annak a fajta lelkiségnek, annak a spiritualitásnak az összetétele, az így néz ki. Szeretet, gyűlöletkeltés helyett, öröm, félelemkeltés helyett, békesség, háborús retorika helyett, türelem, intolerancia helyett, szívesség, rossz indulat helyett, jóság, kegyetlenség helyett, hűség, hamis lojalitás helyett, szelídség, agresszió helyett, önmegtartóztatás, terhetetlen urizálás helyett. Ez a kereszténység. Ha a lélek dolgozhat és formálhatja benne Krisztust, ez a kereszténység. Az igaz lelkiség, a másik, ami hitelessé teszi. Most megint csak ott tartunk, hogy lehet nagyon harsányan hirdetni sok mindent, hogy mit jelent keresztjének lenni, és hogy abból ma mi következik. De ha az nem áll meg ezen a mérlegen, akkor kell érni a gyanúperrel, hogy itt valami nincs rendben. Mindig is jellemző volt a világunkra, hogy az igazit, ami igazi értéket hordoz, azt hamisították. Mindig is. És a kereszténység történetét ez végigkíséri, hogy a valódi kereszténységet mindig körbe lengte egy olyan holdudvar, aminek volt is, meg nem is köze a valódisághoz, Jézus Krisztushoz. Az önazonossága nem teljesebben abban volt, és másra használták fel. Tehát a mai magyar valóságban, ebben a kulturális közegben, ebben a politikai erőtérben, ebben a gazdasági kontextusban, a jelenlegi tömegkommunikációban, ahol az emberek, a kortársaink élnek, és teszik fel a kérdéseiket, sokszor már csak inkább magukban meg sem merik fogalmazni, nagyon nem mindegy, hogy mi hogy gondolkodunk erről, és hogy mi az, amire vállalkozunk. Hogy mellé állunk annak, ami igazi, képviseljük azt, ami igazi, nem kötünk kompromisszumot abban, ami igazi, vállaljuk azt, ami igazi, vagy ezeket úgy feladjuk, hogy hát ez minket meghaladnak ezek a dolgok. Itt a Galata levél azt mondja, hogy a Szentlélek különleges munkája, hogy kihozza abból, aki valóban keresztjén, az Úr Jézust, a Krisztust, meglátszik rajta. Az elmúlt másfél évben két olyan, és hát több is egyébként, de kettő olyan, ami nyilvánosságot kapott botrányról is tudunk, amik miatt hát ül ez a Róma 2.24, hogy bizony miattatok káromolják Isten nevét a pogányok között. Vannak nem keresztény ismerőseim, akik már viccelődtek azzal, hogy hát az a helyzet, Tamás, akárhogy is van, hogy a keresztény szót nem lehet úgy kimondani, hogy ne legyen benne az eresz. Akit tudják, hogy mire gondolok, akkor tudjátok, nem akarok többet róla mondani. És ugye most nem arról gondolok, hogy az igaz és a hamis lelkiség az abban különül el egymástól, hogy egy igaz keresztény az tökéletes. Pont az ellenkezőjére gondolok. Egy valódi, igazi keresztjén annak az identitását mélyen áthatja annak a belátása, hogy én kegyelemre szorulok. Nem csak egyszer szorultam rá, amikor megtértem, hitre jutottam, újjászülettem, hanem az egész életem ebben az összefüggésben telik. Napról napra szükségem van rá. Úgyhogy nem arról van szó, hogy elbukhatnak-e Isten emberei. A Bibliában számtalan példát látunk, hogy Isten emberi elbuknak. Például ott van Dávid. Hasonló sztoriban hasalt el, mint vezetők, keresztjén vezetők, politikusok ma nem olyan rég Magyarországon, az Adrián néhány hölgytársaságában egy jakton. Hasonlóba bukott el. Csak ugye az igaz lelkiségben azt meglátjuk, hogy különbség van a lebukás meg a belátás között. Hogy valaki elbukik, de azt belátja, vagy lebukik, mert már nem lehet takarni az egészet. Különbség van a kettő között. Ugye az igaz lelkiségnek a jellemzője az, ha Dávidnál maradunk, hogy akkor, mikor elbukok, és Isten ezzel szembesít, akkor az igaz lelkiségnek a viselkedése az úgy mutatkozik meg, hogy bűnbánatra jut az illető, megalázza magát, bocsánatot kér, vállalja a következményeket önként. Ha lebukik valaki, annak nem az a baja, hogy mit tettem, hanem ő úgy gondolja, hogy hát az te se rendben van, amit tettem, az a baj, hogy kiderült. Na ez tuti, hogy ez nem kereszténység, ez nem az igaz lelkiségnek a jellemzője a Biblia szerint. Nem vagyunk tökéletesek, de nagyon nem mindegy, hogy a hibáink, a gyengeségeink, a bűneink, a jellemhibáink, amikkel dolgoznunk kell, mi a viszonyunk? Hogy vetítünk egy képet, ami egy ilyen öntelt kép, ahogy itt írja Pál a római levélbe, hogy hogyan néztek Izraelben a pogányokra akkor, vagy pedig alázattal tudjuk azt, hogy mi is kegyelemből érünk, másoknak is meg kell ezt adnunk. De amikor elesünk, akkor ezt vállaljuk. És nem azt csináljuk, hogy addig hajlítjuk a teret meg a valóságot magunk körül, amíg ki nem derül, hogy rendben van az úgy, ahogy van. Nincs rendben. Van hamis kereszténység. Fontos ezt tudni, és mi ne legyünk része ennek. Az igazi lelkiség az Krisztusról szól, a Szentlélek munkája által az Úr Jézus jelenik meg annak a hívőnek, annak a közösségnek, annak az egyháznak az életében, amelyik tényleg kapcsolatban van ő vele. És így érkezünk el a harmadik dologhoz, amiről ma kicsit akarok még beszélni, ez a hiteles kereszténységhez hozzátartozik, hogy őszinte válaszokat tudunk adni őszinte kérdésekre. És hát, hogyha ezen a témán gondolkodunk, akkor látnunk kell azt, hogy a Biblia az tele van kérdésekkel. Miért? Hát mert az élet tele van kérdésekkel, ugye? És a Biblia az életkönyve szükségszerű, hogy ott legyenek ezek a kérdések, és meglátszanak benne. Néhány kérdést mi fogalmazunk meg emberek Isten felé. Ott olvasunk a Bibliában nem is egyet, amit az ember tesz fel kérdést Istennek. Vannak kérdések, amiket úgy érezzük, hogy inkább az élet teszi föl nekünk, belefutunk egy élethelyzetbe, egy körülménybe, valamilyen krízisbe, és ott jönnek elő a kérdések, az élet szembe állít a kérdésekkel velünk, és ebből is látunk a Bibliában, nem is egyet. Vannak, hogy mások állítanak szembe minket kérdésekkel, de a Bibliában azt is látjuk, hogy olyan is van, hogy Isten tesz fel kérdéseket nekünk. Nem olyan rég olvastam a Jobb könyvét, ott a vége úgy fejeződik be, hogy Isten úgy állítja helyre Jobot, fölteszi neki a kérdéseit. Jobb, itt vagyok, engem kerestél eddig. Na most én kérlek, te válaszolj. És az élet előhozza ezt, hogy néha Isten szembeállít úgy bennünket egy-egy kérdéssel, hogy nem lehet kikerülni, nem lehet elmismásolni, nem lehet úgy csinálni, mintha az a kérdés nem lenne föltéve, és meg kell válaszolnunk sokszor a gondolatainkkal, néha a döntéseinkkel, de az életvitelünkkel. Olvastam egyszer egy anekdótát arról, hogy és valószínű igaz lehet, hogy egy keresztény, aki nagyon-nagyon bátor volt, egy éjszaka fölfestette egy nagy tűzfalra azt, hogy Jézus a válasz. Nem tudom, hogy találkoztatok-e már ezzel a sztorival, ti is olvastátok-e. És akkor arra járt, minden nap nagyon büszkén nézegette, hogy mekkora hőstettet vitt végbe, most mindenki, aki itt megy el, kénytelen ezt olvasgatni, hogy Jézus a válasz. Na most ő egy hatalmas bizonyságot tett. Aztán egyik éjjel valaki alá festette ugyanolyan nagy betűkkel, hogy rendben van, de mi a kérdés? Jézus a válasz, oké, értjük, de mi a kérdés? Na ez az anekdóta, ez azért érdekes és izgalmas most a téma szempontjából nekünk, mert azt üzeni, hogy ha nincsen fülünk, nincsen szívünk, nincsen lelkünk, meghallani a kérdéseket, amik a kortársaink szívében ott vannak és ott zakatolnak, akkor a mi bizonyságtételünk bizony arroganciának fog hatni a számukra. Azt fogják gondolni, hogyha Tamás nem is érdekli, hogy mi az én valódi kérdésem, akkor ne kezdje itt osztani az észt nekem. Szóval, hogyha nincs füle a kereszténységnek hallani azt, amit a kortársak kérdeznek, ami őket foglalkoztatja, akkor a bizonyságtételünk az nagyon közhelyesnek fog tűnni, és nagyon erőtlen lesz, és arrogánsnak fog hallatszani a nem hívőknek a fülébe. És hát azért ismerjük el, hogy az egyház, a kereszténység, az meleg ágya a sok végig nem gondolt közhelynek. amik mentén élik keresztények az életüket, és amik mentén válaszolgatnak esetleg felszínesen néhány kérdésre, amit saját maguk számára még esetleg soha át nem gondoltak mélységében. Hogy miért is hisznek abban, amiben hisznek, miért gondolják azt, amit gondolnak. Rendben van, hogy hallották egy okos embertől, vagy egyszer olvastak egy cikket valamelyik internet oldalon, de ő a saját magára, a saját életére ezt lefordította valamikor? Végig gondolta ezt? Ugye? Az egyház meleg ágya lehet ennek. Amikor az Úr Jézus itt járt a földön, ő sokat kérdezett, de hagyta is, hogy kérdezzék őt mások. Nagyon sok kérdést kapott Jézus. Tehát amikor arról van szó, hogy a hitelességünkhöz hozzátartozik, hogy figyeljünk már ezekre a kérdésekre, és hogy hagyjuk magunkat megkérdezni, hát ez az Úr Jézus életében úgy tűnik, hogy nagyon erősen jelen volt. Gondolkodtam ezen kicsit, hogy Jézus körül hogy jelent ez meg, és hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor azt mondom, hogy három típusú embercsoport ment Jézus az a kérdéseivel. Az egyik csoport volt az igazságkeresőknek a csoportja. Ők szerették volna valahogy maguk számára úgy rendbe tenni, hogy miről szól az élet, miért vannak itt, hogyan lehet ez egyáltalán értékes annak ellenére, hogy rengeteg küzdelemmel, fájdalommal, meg szenvedéssel is jár együtt, hol ennek az értelme, miért érdemes ezt csinálni. És akkor oda mentek Jézushoz, mert érezték, hogy Jézusnál van valami többlet. Hallgatták ők hetente az írástudóikat, meg a farizeusokat. De érezték, hogy Jézusnál van valami valódi. És oda mentek az igazságkeresők keresni az igazságot. Mint például a gazdag ifjú, jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Hát ez mennyire releváns kérdés, mennyire valódi kérdés, hogy van-e valami, ami a jelenlegi életemen túl az örökkévalóságra nézve is értéket fog képviselni. Hogy lehet ahhoz kapcsolódni? Ugye, és ez egy zsidó fiatal volt, tehát végigjárt a vasárpiskolát, ott ült minden nap az istentiszteleten, amikor volt, hallotta a hivatalos álláspontot, és nem kapta meg a választ. Vagy ott volt a samáriai asszony a kútnál, aki megkérdezte Jézustól, hogy na de hol lehet Istent imádni? Csak ott a jeruzsálemi templomba, és csak azok, akik bemehetnek oda? És mi, akik nem mehetünk be? Eljön az az idő, amikor Isten minket is el fog fogadni? Ugye milyen valódi kérdések ezek? Na voltak, akik meg azért kérdezték Jézust, mert tanulni szerettek volna, fejlődni szerettek volna. Például a tanítványok ilyenek voltak. Ugye Jézus elmondott egy példázatot, vagy éppen elmondott egy jó kemény tanítást, vagy éppen csinált valamit, nem értették, hogy mit akar most mondani, vagy miért tette ezt. És akkor oda mentek Jézushoz, és megkérdeztek, és Jézus elmagyarázta nekik. Tehát voltak azok az emberek, akik fejlődni, tanulni akartak, akiknek az volt a fontos, hogy meghaladják a jelenlegi önmagukat. És hát ott voltak azok az emberek is, a harmadik csoport, akik azért kérdezték Jézust, mert ellenszenvet éreztek irányba, az irányába. Irigység és gyűlölet motiválta őket, ugye a vallási vezetők, az akkori vallási elit. Leginkább, ugye ezek a farizeusok és írástudók, leginkább azért kérdezték Jézust, hogy valahogy lejárassák őt, valahogy megfogják őt, valahogy elintézzék. Ugye a karaktergyilkosságot akkor nem így hívták, mint ma, de ugyanúgy értettek hozzá, akkor is, mint most. Tehát ezért kérdezték Jézust, hogy valahogy kikezdjék a hitelességét, és az emberek ugye fölnéztek rá, Jézus tekintély volt előttük, hogy valahogy ezt lerombolják, mert hogy féltékenyek voltak. Csapdába ejteni szerették volna. Hát ma sincs másképp, azt gondolom, hogy nagyjából ebből a három irányból jönnek a mai kérdések is. Amikkel az emberek valójában Jézust kérdezik, de Jézus meg azt mondja, hogy engem ez érdekel, de szeretnék rajtatok keresztül válaszolni. Az egyházamon, a tanítványaimon keresztül szeretnék válaszolni. És ugyanez hajtja az embereket ma is, hogy vannak, hogy az igazságot keresik, mert az életnek az értelmét, a mélységét, a szépségét, meg a tragédiáját is egyszerre keresik, és valahogy szeretnék maguk számára értelmessé tenni. Vannak, akik fejlődni szeretnének, meghaladni magukat, és keresik ez az erőforrást, és van egy csomó kérdésük, és hát vannak, akik ellenségesek, és ezért kérdeznek, igen, de ez rendben van. Na, ma is arra van szükség, hogy eljussanak Jézusig az emberek ezekkel a kérdésekkel. És hát valami olyasmi van-e mögött a témakör mögött, mint hogy az Úr Jézus azt mondaná nekünk ma, hogy figyeltek ide, halljátok ti azt, amit én hallok? Halljátok a kortársaitokat? Hogy mi mindent kérdeznek ők? Én szeretnék nekik választ adni. de rajtatok keresztül. Tehát a hiteles kereszténységhez hozzátartozik ez, hogy a mai társadalmi, kulturális, politikai, közéleti, gazdasági térben az egyház a különböző irányból fölmerülő kérdésekre, őszinte kérdésekre, őszinte válaszokat adjon Jézus nevében, úgyhogy Jézus mutatja be. Na milyen kérdések lesznek, vagy vannak ma a világban? Nincs most idő válaszolni rájuk, de föl akarok sorolni párat azért, hogy kimondjam, hogy egyrészt, hogy szokja a fülünk, másrészt, hogy kicsit talán belétek akad egyik-másik, és talán föltesszük a kérdést magunknak, hogy hát igen, ez a kérdés, ezt én még soha nem válaszoltam meg a magamnak, ha a kollégám kérdezi, meg fogalmam sincs, mit mondjak neki. És hát Jézus meg arra hív, hogy őszinte kérdésekre adjunk őszinte válaszokat, mert rajtunk keresztül akar válaszolni. Na, ilyen csoportokba soroltam a kérdéseket, és most csak sorolom. Vannak ilyen teológiai jellegű, filozófiai jellegű kérdések. Például, hát nagyon triviálisnak tűnnek, de gondolkodjatok rajta, hogy tudunk hitelesen válaszolni erre. Honnan tudhatom, hogy van Isten? Ugye mindjárt az alapkérdés. A keresztények miért olyan biztosak Isten létezésében? Lehet-e egyáltalán egy ilyen kérdésben bizonyosságra jutni? Ha van Isten valójában, milyen ő? Ha ő tényleg a szeretet Istene, ahogy állítják a keresztjének, akkor hogyan lehet ennyi véres történet az Ószövetségben? Nem lehet, hogy az Ószövetség Istene és az Újszövetség Istene nem is ugyanaz az Isten? Másik. A Szent Háromság nem tűnik logikusnak. Honnan veszik a keresztjének ezt a tant? Miért hisznek ebben? Hogyan lehet hinni valamiben, amit nem lehet logikusan megmagyarázni vagy levezetni? Aztán vannak világgal kapcsolatos kérdések. Ugye a tudomány próbálja ezeket a kérdéseket így megválaszolni, de hát azért vannak kérdések, amik túlmutatnak azon, ameddig el tud nézni a tudomány. De fölmerül az emberekben egy csomó kérdés ezzel kapcsolatban is. Például, hogy a tudomány és a hit hogyan férnek meg egymással? Nem kell választanunk az egyik vagy a másik között? Hogyan lehet hinni a teremtésben, amikor hasonlót az emberiség soha nem látott még? Hogy a semmiből egyszer csak előállt valami. Ha ilyet nem láttunk, akkor hogyan lehet hinni benne? A keresztjének mit gondolnak a természetvédelemről? Ha abban hisznek, hogy Isten teremtette a világot, akkor miért a keresztény nyugat zsákmányolja ki és rombolja a legerőteljesebben a környezetet, és tette ezt idáig? Ha a keresztjének tényleg azt hiszik, hogy Isten teremtette ezt a világot, és úgy gondolják, hogy Isten alkotása érték. Ezek a kérdések bármennyire is nehezek, valódi kérdések. És még a világunkhoz tartozik például, amit a fiatal generációból egyre többször hallok, hogy látjuk, hogy a bolygó egy globális ökológiai és klímakatasztrófa felé tart. Ilyen körülmények között van értelme az életnek? Van értelme gyereket vállalni? Van értelme nekem saját jövőképen gondolkodni? Mi értelme ennek az egésznek, ha egyszer a bolygó e felé halad? És halljuk meg, hogy ott van benne a reménységnek a kérdése, hogy van remény? Nekünk van olyan válaszunk, ami tartalmazza ezt a reményt? Bibliával kapcsolatos kérdések. Egyébként ezek a kérdések szerintem olyanok, amit ti is már megkaptatok. Én már megkaptam számtalan szó némelyiket. A Biblia egy nagyon régi könyv. Rendben van, hogy néhányan szívesen olvassák, de miért gondolják azt a keresztények, hogy ma is komolyan kell vennünk? Egy több ezer évvel ezelőtt íródott könyv szükségszerűen elavult, nem? Miért kell erre alapozni az életet ma? Mire alapoznák a keresztjének azt, hogy a Biblia Istentől származik, amikor tudjuk, hogy kik írták, milyen emberek írták? A Biblia állítólag néhányak szerint tele van tévedésekkel. Hogyan lehet akkor ma komolyan venni, és mire alapoznák a hívők azt, hogy megbízható? Hallottatok már ilyen kérdéseket? Megváltással kapcsolatos kérdések. Miért olyan kizárólagos a keresztjén? Hogyan a kereszténység? Hogyan állíthat olyat, hogy csak Jézus Krisztuson keresztül állhat helyre az ember kapcsolata Istennel? Nem minden vallás ugyanazt szeretné elérni. Miért vagyunk mi olyan kizárólagosan? Miért gondoljuk azt, hogy egyedül a kereszténységen keresztül lehet visszatalálni Istenhez? Ugye nem egészen ezt gondoljuk, hanem hogy Jézuson keresztül, de mégis így csapódik le. Vagy miért volt Jézusnak a brutális szenvedésére és halálára szükség? Isten nem bocsáthatott volna meg csak úgy jó akaratból? Mert úgy gondolja, hogy megbocsát? Miért kellett ehhez Jézusnak ilyen brutálisan szenvednie és meghalni? Mindenki hisz valamiben. Mit jelent a hit a kereszténység szerint? Élettel kapcsolatos kérdések. Miért gondolják a keresztények, hogy az életnek van bármi értelme? Vagy, hogyha Isten jó, és ő egy jó világot teremtett, akkor hogyan lehet ennyi szenvedés, fájdalom, gonoszság, betegség, járvány benne ebben a világban, ha Isten jó, és egy jó világot teremtett? Ha Isten mindenható, akkor hogyan engedheti meg, hogy jelen legyen a prostitúció, az emberkereskedelem, a csomó bűnözés, meg minden, ami áthatja ezt a világot? Miért nem avatkozik közben, miért nem törli el ezeket? Ugye? Kérdések. Egyházzal kapcsolatos kérdések. Miért létezik ennyiféle felekezet? Hogyan egyeztethető ez össze azzal az egységgel és szeretettel, amiről a keresztények beszélni szoktak? Hát ha az igaz, miért van ennyi felekezet? Hogyan léphet fel hitelesen az egyház, miközben a múltjában ott vannak a vallási háborúk, az inkvizíció, a mártírok kivégzése, a tudomány elnyomása, az egyház szakadások? Miért gondolja az egyház, hogy hitelesen szólalhat meg? Hogyan lehetséges az, hogy Jézusnak a központi üzenete a szeretet volt, de sok keresztény mégis arrogáns, gyűlölködő és érzéketlen? Társadalommal kapcsolatos kérdések. Ha a keresztjének egy igazságos Istenben hisznek, akkor hogyan hunyhatnak szemet társadalmi igazságtalanságok felett? Vagy hogyan idézhetik elő olyanok, akik magukat keresztjének mondják, és vezetőbeosztásban vannak, és tehetnének mást is? Hogyan lehetséges, hogy a kereszténység gyakran belecsúszik a rasszizmusba, az antiszemitizmusba és a nacionalizmusba? Gazdasági kérdések. Hogyan lehetséges, hogy a keresztény nyugat évszázadokon át, és még ma is kihasználja a világ szegény régióit, és abból él? Pedig keresztény kultúrának mondja magát. Hogyan lehetséges ez? Hogyan lehetséges, hogy a világon a pénzügyi erőforrásoknak a legnagyobb része a keresztény nyugat birtokában van, de mégis elnézi a szenvedést, az éhséget és az emberhez méltatlan érel körülményeket millió emberek, milliárdoknak az életében? Hogyan lehetséges ez? És folytathatnám tovább. Nem tudom, hogy súrolt-e, vagy bántott-e a fületeket némelyik kérdés, remélem őszintén, hogy igen. Szóval, hogy igazából ezek valódi kérdések. Kétféleképpen lehet ez viszonyulni. Lehet azt mondani, hogy jön ahhoz valaki, hogy ilyeneket kérdezzem, vagy mondjon. Kikérjük magunknak. Meg lehet úgy is hozzáállni, hogy ezek őszinte kérdések, és Jézus őszinte válaszokat akar adni rá. Felkészült vagyok én erre? És a befejezésben, ugye megígértem, hogy nem fogom ezeket a kérdéseket megválaszolni, akit egyébként érdekel és izgat, viszont azért tudunk néhányan tanácsot adni, hogy mit érdemes olvasni, mit érdemes megnézni, tehát azért vannak, lehet ebben fejlődni. De három dologgal szeretném befejezni, hogy mi kell ahhoz, hogy a keresztjének önazonosan tényleg tudjanak válaszolni. Sok minden más is lehet, én csak most három dolgot emelnék ki, és lehet, hogy nem is értetek vele egyet. De az első dolog az identitás kérdése, hogy az első válaszunk az nem az, amit mondunk, az első válaszunk mindig az, akik vagyunk. Tehát sokkal fontosabb, mielőtt beleugrunk fejest ilyen kérdésekbe, ha fölteszi a kollégánk, vagy a barátunk, vagy bárki nekünk, sokkal fontosabb azt rendbe tenni, hogy ki vagyok én? Kihez tartozom én? Mi az én identitásom? Mert a válasz először az lesz egy nem hívő barátunk, ismerősünk számára, aki én vagyok, és nem az, amit mondok. És hogyha a kereszténység számunkra azt jelenti, amit valóban jelent, hogy ez egy lehet, hogy nehezen definiálható, és nincs rá képlet, meg lexikon cikk róla, meg definíció, meg hogy lehet ezt megcsinálni, de hogy mégis igaz az, hogy valamilyen titokzatos módon mi kapcsolatban állunk Jézus Krisztussal. Ha ez a kereszténységünknek az alapja, ez az identitásunknak az alapköve, hogy egy közösségről szól Jézussal, amit hát eltérő mélységben élek, meg nap nem mindig olyan közelinek érzem őt, de mégis a kiinduló pontom és a visszatérő megérkezési pontom az életem dolgaiban ő. Ővel levetek számot, vele indulok el, tőle kérem a segítséget, megengedem, hogy ő mérje meg a döntéseimet, stb. Akkor az, aki én vagyok, már egy bizonyos értelemben egy válasz. Tehát az első, hogy hitelesen válaszoljunk, az nem ott kezdődik, hogy mit mondunk, hanem hogy kik vagyunk. A második a nyitottság. az odafigyelés és a biztonságérzet. Tehát szükséges, hogy hívők között ne úgy éljünk a világban, mint egy zárvány, mint egy ilyen lezárt búra alá betett közösség. Elengedhetetlen, hogy nyitottak legyünk, befogadóak legyünk. Legyen nyitva a fülünk, halljuk meg a kérdéseket, ne ijedjünk meg attól, hogy nem tudunk válaszolni. Fogadjuk be először is. Ismerjük el érvényesnek, hogy ez a kérdés ez valódi, ezt föl szabad tenni, és hogy nekem kell ezzel szembesülnöm. Köszönöm, hogy megkérdezted. Most nem tudok rá válaszolni, kell, hogy gondolkodjak rá, holnap mondok valamit. Tehát, hogy legyünk nyitottak, befogadóak, nehezzárkózóak. Hát, ha valakiknek lehet belső biztonsági érzetük, azok nem a keresztények. Szóval nem kell félnünk ettől. Nyitottnak kell lennünk. A harmadik dolog viszont a felkészültség. Ez meg egy picit az intellektuális lustaság leküzdéséről szól. Hogy ezek nehéz kérdések, és megválaszolni sem olyan egyszerű mindegyiket. De lehetséges. Ha nem vagyunk fölkészültek rá, nyilván nem tudunk vele mit kezdeni. De akkor az is kérdés, hogy egyébként a saját magunknak a hitéletét, azt hogyan fordítottuk le a saját magunk számára? Mi hogy szembesülünk a valóságnak ezekkel az aspektusaival? Csak bedugjuk a fejünket a homokba, és ez a válasz? Vagy keressük rá a válaszokat? Tehát a harmadik, a felkészültség, ami az intellektuális lustaság ellen hat, és most hadd hozzam ide, ez az utolsó ige, amit idézni szeretnék a Máté evangéliumából, a nagy szeretet parancsot. Ugye azt olvassuk ott, hogy Jézus így válaszolt, amikor megkérdezték, hogy mi a legnagyobb parancsolat, mi a szíve a Tórának. Akkor azt mondta, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második hasonló ehhez, szeresd fel a barátodat, mint magadat. Tehát az önazonos hiteles kereszténység az nem egy világnézet, főleg nem egy politikai orientáció, vagy egy politikai marketing termék. Az egy közösség Krisztussal, egy valódi közösség Krisztussal. És a lényege az ez a kapcsolat, hogy szeretni az Urat. Azért, mert viszont szeretjük őt, mert ő előbb szeretett bennünket. De azt is mondja itt Jézus, hogy ez tovább megy, az embertársak felé a szeretetet tovább is adja. Ugye ez a gyülekezetünknek a küldetésnyilatkozata, Isten szeretetének továbbadása, őszinte emberi kapcsolatokon keresztül. Na most a szeretet parancsolat az első dimenzióhoz kapcsolódik, hogy szeresd az Urat. Azt mondja itt a Máté evangéliuma, hogy Isten szeretve érzi magát akkor, ha teljes elménkből is szeretjük őt. Ez a mai témánk szempontjából nagyon fontos. Ez azt jelenti, hogy azt mondom, hogy én érteni is szeretném, nem csak érezni. Tehát a mai keresztény mainstream ez az, hogy érezd Istent, olvadj föl abban a nagy szeretetben, és van ennek helye. Nem azt mondom, hogy nincs. De az is itt van, hogy a teljes elmédből, akit én szeretek, azt meg akarom ismerni jobban. És ez az Isten ismeret csordul túl, és tud őszinte válaszokká válni, nem egy dogmatikus válasszá, hanem egy szeretetből megszületett válasszá válni az őszinte kérdésekre. Szóval lehetünk-e mi teljesen az Úr Jézus őszinte válaszai a környezetünk, a társadalmi környezetünk, vagy a közvetlen emberi környezetünk őszinte kérdéseire? Szeretném, hogyha most lehajtánk a fejünket, egy picit elcsendesednénk, és mindenki magában válaszolna az Úr Jézusnak arra, ami benne úgy most elkezdett mocorogni, hogy mi az, ami foglalkoztat téged. Neked miért, hol talált el téged ez a téma, neked miért fontos ez a kérdés? Ezt mondd el, és én egy pici csend után imádsággal befejezem, és visszaadom a Gabinak a szót. Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy te a lélek és az ige által közel tudsz jönni hozzánk, és köszönjük, hogy ebben a témában is ott rejlik az az üzenet, hogy te nagyon nagy megtiszteltetésben részesítettél bennünket, mert valamilyen szempontból ránk bíztad magad. Megengeded azt, hogy a világ rajtunk keresztül ismerjen meg téged. Megengeded azt, hogy neked címzett kérdésekre a világnak rajtunk keresztül adj választ. Amikor a szomszédunk, a munkatársunk, a barátunk, rokonunk szembeáll kérdésekkel és fölteszi, hogy
megengedett, hogy bár az neked van címezve valójában, hogy mi rajtunk keresztül válaszolj. Segíts nekünk, hogy tudjunk hitelesek lenni, hogy tudjuk a valódit elválasztani a hamistól, hogy tudjuk az igazságot azt megvédeni. Segíts nekünk, hogy az igazi lelkiség, az igazi spiritualitás az jellemezze az életünket nap mint nap. És adj nekünk nyitottságot, halló füleket, Úr Jézus, és nyitott szívet, hogy be tudjuk fogadni a kortársainknak a kérdéseit. És tudjunk vele dolgozni, eléd jönni, és megkérdezni, Úr Jézus, mit lehet erre mondani? Te mit akarsz erre mondani? Legyenek válaszaink, amik tőled vannak. És ilyen szempontból találkozhassanak ma is, a mi generációnk találkozhasson az igazi kereszténységgel, amiben te ott vagy valóságosan. Amen.